Hálát adunk, drága mennyei atyám, hogy összegyülekezhetünk a te szent fiad nevében. Köszönjük, Uram, hogy nekünk adtad az igédet, és az ige hallása során hit generálódik a szívünkben. És ezt a hitet mi hegyek mozgatására tudjuk használni, hogy az akadályokat eltávolítsuk az utunkból, mert minden hívő felhatalmazást kapott erre. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd sziklazúzó pöröly a szánkba, és azért adtad a szánkba, hogy mi ezt elimádkozzuk, rendeleteket hozzunk a Jézus nevében, és ezek megvalósulnak. Köszönjük a menny erőforrásait, amely mellettünk áll. Hálát adunk, Uram, hogy te mindenben támogatsz bennünket, amikor mi az igével összhangban cselekszünk és működünk. Köszönjük, Uram, a szolgálótársakat, az 5 szolgálati ajándékot, amit Krisztus testének adtál. Hálát adunk, Uram, az előjáróinkért. Köszönjük azokat, akik Krisztusban előttünk vannak, akiktől tanulhatunk, és példát vehetünk. És hálát adunk, Uram, a világi vezetőkért. Megáldjuk az ő munkájukat. Isten bölcsességét árasztjuk ki felettük, hogy olyan rendeleteket és törvényeket hozzanak, amely a lakosság számára a legkedvezőbb. Köszönjük, Uram, hogy növekedhetünk hitben, szintről szintre és fokról fokra, és mind erősebb hithuszárok leszünk ezáltal a Jézus Krisztus szent nevében. Téged, Uram, minden dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Szomszédodnak mondd azt, légy szíves, hogy üdvözöllek a hit klinikán. Halleluja! Dr. Názereti itt van, ő rendel ma a hitklinikán, szeretett előle benneteket, úgy szeret benneteket, ahogy az Atya szereti Jézust, és azt üzeni, hogy nem fog fájni. Nem fog fájni a beavatkozás, nem fog fájni a kezelés. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat. Egész nap lábban van gyógyulás, ott munkálkodik az Úr. Egy érdekes, a szem mélyén valamit munkál az Úr. Bőr problémák múlnak el, nyirokcsomok, és az új percekben munkál az Úr. Ott a kenet, de vonatkoztas minden izületre akkor. A lábfejnek, a bal lábfejnek a külső oldala igen erőteljes munkálás alatt van. Köszönjük az Úrnak. Egy újabb tanítás sorozathoz kezdünk neki az Úr kegyelméből. Ez pedig a dózer hit. Tudjátok, régen 1860 körül álltak neki a déli vasút építésének, és akkor kizárólag kézi erővel dolgoztak. Azért voltak ott hegyek, voltak betölteni való lapályok, és hát bizony sok lapát és sok talicska elkopott ebben. Most viszont korszerű eszközök állnak a útépítők, vasútépítők rendelkezésére, ezek pedig a dózerek, amelyek nagy hatékonysággal, nagy kapacitással tudják ezeket a hegyeket megmozgatni. Tehát a talicska, a kézi erő, a lapát, és a másik oldalon a dózer. Ez egy nagy fejlődés. Ugyanígy fejlődik a hívők hite is, hogy először egy kisebb kapacitású, de el lehet jutni a dózer hitig. Amikor a hitünkkel az akadályokat le lehet söpörni, le lehet gyalulni, le lehet radírozni az utunkból. Mai tanítás alcíme: van hited. A hit hét leglényegesebb alapelvét fogjuk megvizsgálni ebben a sorozatban, és az első ilyen alapelv, hogy minden hívő rendelkezik az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékével. Mondhatnám úgy is, hogy egy adagjával. Sokat olvastuk mostanában, de menjünk csak vissza a Márk 11. fejezetéhez, és a 22-24-es versig olvassuk. Itt maga a Mester fogalmazta meg a hitről szóló legbámulatosabb, legizgalmasabb és legcsodálatosabb kijelentéseket. Tehát Márk evangélium 11. fejezet 22-24-ig olvassuk el.
És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Amen. Maga Kenneth Hagin is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon mi a háttere annak, amikor nem működik a hit. Ő egy irányvonalat mutatott nekünk, és ezen alapelvek mentén, amit ránk hagyott a tanításai által, magunk is tanulmányozhatjuk a hitnek a kérdéseit. A 22-es vers az angolban úgy hangzik, hogy legyen bennetek Isten hite. A görög pedig úgy szól, hogy legyen isteni fajta hitetek. Azaz, birtokoljátok az isteni fajta hitet, legyen bennetek Isten hite, és ezt állítsátok munkába, alkalmazzátok. Jézus rendelkezett ezzel az isteni hittel, és tőlünk is elvárja, hogy birtokoljuk és működtessük. A 23-as vers, amit a múlt héten is olvastunk, hogy aki a szívében nem kételkedik, hanem mondja hittel, meg lesz néki, amit mondott. Ez is egy alapelv. És ehhez szeretném ide tűzni azt, amit én magam is tapasztaltam többször, de valószínű ti is, hogy az édesanyák szokták azt mondani, hogy én nem lehetek beteg, mert kilátja el a családot. Mondjuk egy ilyen februári, januári influenzás időszakban. Hogy én nem lehetek beteg, hát nem lesz, aki gondját viselje a családnak. És meg lett nékik, amit mondtak. Tehát érdekes módon az édesanyák kevesebbet betegek. Megfigyeltétek? 24-es vers, ami nagyon izgalmas, és adott több világosságot az Úr ebből. Ezt szeretném veletek megosztani. Van egy kérdésem, hogy fogantatás nélkül lehet-e szülésre készülni? Mert nem fog megszületni semmi, ha nincs fogantatás. Ugyanis a 24-es vers azt mondja, hogy higgyétek, hogy megkaptátok az ima pillanatában, és meg lesz néktek. Múlt héten is beszéltünk erről. Mi az első lépés? A szellemi világban nekünk meg kell teremtenünk a hitünkkel a kívánt dolgot. Ez a fogantatás. Második lépés pedig az, hogy a hit szállító eszközével a valóságba kell hozni azt, ami a szellemi világban megfogant, ez pedig a szülésnek a párhuzama. Ahogy korábban is hallottátok már, hogy a megkaptátok, a görögben a lambanó szó, ami azt jelenti, hogy el kell venni. Tehát ha egyszer a szellemi világban a óhajtott dolog megfogant, mert imádkoztál érte, hitted, hogy megvan, akkor azt el kell venned. Át kell hoznod a fizikai világba, hogy az megnyilvánuljon. És példákat szeretnék ehhez állítani. Az egyik a világ teremtése, a másik pedig az ember teremtése. Pontosan ugyanúgy történt, ahogy most a két lépést felvázoltam. Mindegyiket alátámasztjuk két-két igével. 2 Péter 3, 5-ös igét olvassuk először.
Mert kész akarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára.
Tehát az ég, a szellemi világ, az régtől fogva van, azt mondja az ige. És utána Isten szólt, és lett a fizikai világ. Zsidó 11.3, ez sokkal jobban megerősíti az elmondottakat.
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Melyik volt előbb? A nem látható világ, a szellemi világ, és a fizikai világ a szellemi világnak a képmása. Tehát Isten valóságba szólította a fizikai világot, de ezt azért tudta megtenni, mert a szellemi világban már mindezek léteztek. Tehát megvolt a fogantatás, és már csak a fizikai világnak a megszületése maradt hátra. Az 1 Mózes 1.26-hoz lapozzunk, és az ember teremtése hasonló. István valamelyik alkalmon egy picit érintette, ezt lehet, hogy pont a ságvári alkalmon, az embernek a megalkotását. Tehát 1 Mózes 1.26.
És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen. Azt mondja Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Isten első lépésként az embernek a szellemi lényét valósította meg a szellemi világban, a szellemi birodalomban, tehát az ember szellemét. És utána mi történt? Olvassuk tovább a 2. fejezet 7-es versében.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lényé.
Amen. Tehát megvolt az ember szelleme, mint nem látható lény. Utána készített Isten egy edényt, egy sátorházat agyagból, földből, és utána az ember szellemét belehelyezte. És megvalósult a fizikai ember. És itt vagyunk mi. Az életre kelt agyag figurának az utódai. Tehát az a két lépés látható-e számotokra, hogy először a szellemi mi voltában kell megfogadni, és utána valósulhat meg a fizikai világban. És ez a magyarázat most a Márk 11.24-hez csatlakozik, hogy amikor mi imában valamit kérünk, akkor abban a pillanatban hinnünk kell, hogy a szellemi világban az előállt. Ezért mondja az ige azt, hogy megkaptátok. Nem mondja azt, hogy a fizikai világban megvalósult ez, hanem megkaptátok a szellemi világban. Az igazi hazánk egyébként is a szellemi birodalom. És utána a hitünkkel, mint szállító eszközzel a valóságba hozzuk azt, ami megfogant, azaz a megfogant dolog mellett bábáskodunk, hogy meg tudjon születni. Ennyi volt az Úr világossága, és azt hiszem, hogy ez a hasznotokra volt ehhez az ige vershez. Mert így sokkal könnyebb megérteni a Márk 11.24-et. És köszönjük az Úrnak a kijelentéseket, minden kijelentést, amit az igéjéből ad, hogy általa növekedhessünk. Folytassuk tovább a Márk evangéliumban az ige tanulmányozását. Továbbra is a 11-es fejezetnél vagyunk. A fügefa története a 12-es versnél kezdődik. Tehát a Márk evangélium 11. fejezetében a 12-től 14-ig olvassuk.
És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallották az ő tanítványai.
És folytassuk a 20-tól 22-ig.
Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezvén mondanéki, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben.
Amen. Tehát ez a fügefa története. Este Jézus azt mondja, hogy ez a fügefa semmisüljön meg. És milyen gyorsan jött valóságba, amit ő mondott. Másnap reggel a tanítványok szemmel láthatólag látták, hogy ez a fügefa elszáradt. Hogyha most este kivágnánk egy fát, teljesen többe kifűrészelnénk, annak a levelei akkor sem száradnának el teljesen reggelig. Mert valamennyi élet van még a törzsben. Kicsit meglankadna, de még mindig zöld lenne. De a tanítványok azt látták, hogy teljesen kiszáradt. Vagy zörgött rajta a levél, vagy már le is hullott róla. És a 23-as versben folytatja Jézus a hitnek a leírását.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Hogyan lehet meghatározni az isteni fajta hitet? Figyeljetek, most jön. Az isteni hit gyakorlása során szívvel hisz az ember, és szájjal kimondja a hitét. Ez az isteni fajta hit. És miután ezt megtette, elváró hittel van, majd elfogadó hitet gyakorolja, és valóságban tudja a kivándorlót. Kézzelfoghatóvá válik. Legyen az bármi. Konkrét tárgy, gyógyulás, bármilyen áldás, anyagiak, bármire vonatkoztatható. Teremtéskor Isten ugyanezt a hitet gyakorolta. Azt mondta, hogy legyenek füvek, legyenek fák, legyenek állatok, csillagok, égitestek, és lett. Mert ő egy hitisten, a hit szavát szólta, és megvalósult. És a Biblia első lapján, ahogy ezt olvassuk, a végén ott van, hogy és ez igen jó. Tehát Isten csak jót teremt. Arról nem is beszélve, hogy Isten gonosz nem teremt, mert a mennyben nincs a tárházában gonoszság. Tehát amit Isten teremtett, azt mind meghatározó céllal teremtette. Bármi legyen az. A testünknek bármelyik része, vagy a világban levő bármilyen dolog. Igaz, hogy most nem az eredeti teremtést látjuk, hanem annak egy eltorzított képét, mert a senki házi az belenyúlt a teremtésbe. Ő az, aki lop, pusztít, tolvajkodik. Isten úgy teremtett, hogy valóságba szólította azt, amit ő kívánt. Hitte, kimondta, megtörtént. És nekünk is ugyanígy kell működnünk hitben. Ne imádkozz hitért, a címünk következik. Ez lehet, hogy furcsának tűnik elsőre, de azért mondta ezt az Úr, azért mondja ezt a pásztor, hogy ne imádkozz hitért, mert az időfecsérelés. Hiába valóság. Római levél 12. fejezet 3-as versét tekintsük. Fejtetőn munkálkodik az Úr. Köszönjük, Uram, a kenetet, mert a kenet az, ami megtöri az igát. Tehát Római levél 12.3.
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Itt van a végén a lényeg, hogy Isten adta a hit egy bizonyos mértékét. Ha egy gombóc, akkor egy gombóc mindenkinek egyformán. Az angol azt mondja, hogy Isten mindenkinek adta a hit egy mértékét. Én kibővítem, hogy Isten mindenkinek adta a hegyeket mozgató hitnek egy mértékét. Mikor történt ez? A hívővé váláskor, tehát újjászületésünkkor megkaptuk a hitnek egy mértékét, mégpedig egyformán. Mert egy másik igehelyen azt mondja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. Tehát nincsenek kedvencei. Isten mindenkit egyformán szeret, nincs személyválogatás, ezért mindenki egyformán kapott a hitből. Miután valaki újjászületett és megkapta a hitnek a mértékét, onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy mit kezd és mit tesz azzal a hittel. Elássa, mint a talentumot, vagy pedig fialtatja. Ez már rajtunk múlik. Pál ezt az igét a hívőknek írta, és nem a világban élőknek. Mert ugyanis vannak emberek, akik próbálkoznak ellentmondást keresni Bibliában. De elmondom nektek, hogy a Bibliában nincs ellentmondás, még akkor is, hogyha esetleg per pillanat úgy tűnik. Mert az egyik igevers itt azt mondja, hogy Isten adta a hit mértékét mindenkinek, a kontravers az pedig nem mindenki a hit. De ez a másik vers a 2 Tesszalonika 3.2-ben, ez a hitetlenekről szól. Olyan emberekről, akik teljes mértékben kizárják Istent az életükből. Természetesen nincs isteni fajta hitük, legfeljebb fejhitük van. De ez nem azonos a szívbéli isteni fajta hittel. Ezt majd otthon megnézhetitek, 2 Tesszalonika 3.2. És itt mondja az ige, hogy nem mindenki a hit, de itt a hitetlenekhez szól. Tehát azért mondom, hogy a Bibliában nincs ellentmondás, mert Isten saját magának nem fog ellentmondani. Ahol ellapozunk, az az Efézus 2.8. Az üdvösséget hogy szereztük? Hogy nyertük el az üdvösséget? Hit által. Mert megvallottuk a Krisztusba vetett hitünket. Tehát Efézus 2.8.
Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Amen. Aki azt mondja, hogy nincs hite, az elvileg nem is születhetett újjá. Hát néha a keresztények között is mondják, hogy drága hívők, hogy hát nekem ehhez nincs hitem. Akkor elvileg nem is született újjá. Mert a Biblia igazsága azt mondja, hogy minden újjászületett hívőnek van hite. Mert megkapta a hitnek egy mértékét. De vannak drága szentek, akik nincsenek tisztában ezzel, és így nem is tudják gyakorolni az isteni fajta hitüket, amit megkaptak Istentől. Használjuk a hitünket. Ez a következő alcímünk. Egy történetet fogok elmondani Kenneth Hagin szolgálatából. Kenneth Haginhez odament egy hölgy, és kérte, hogy imádkozz értem, hogy legyen hitem, hogy a gyógyulásomat el tudjam venni, mert gyógyulásra van szükségem. Igazából ez a hölgy arra utalt, hogy neki nincs hite arra, hogy átvegye a gyógyulását. Mi volt Hagin válasza? Azt mondta, hogy nem imádkozom érted. Megtagadta az imát, ami viszont kicsit megrázta a hölgyet, de felkeltette a figyelmét. Tehát a szemei kikerekedtek, hogy egy pásztor egy ima kérésnek nem tesz eleget. Néha nagyon hasznos, hogyha a hívő figyelmét felkelti a pásztor, egy kicsit megrázza, mert sokkal hathatósabban tud segíteni neki, hogyha arra figyel, amire az Úr mutatja. És azt mondta Hagin, hogy használd azt a hitedet, amivel rendelkezel. Nem egy sértődékeny keresztény volt, mert másnap ismét eljött, és ki is állt a gyógyító sorba. Átvenni a gyógyulását. Azt mondta, hogy a rendelkezésemre álló hitem alapján fogok cselekedni, és ahogy drága pásztor a kezedet teszed rám, meggyógyulok. Tehát egy bizonyos hittel jött már. Eldöntötte, hogy ő gyakorolja a hitét. Azt a hitét, amilyen van. Hagin megállapítja, hogy valójában ez a hölgy mindvégig rendelkezett a gyógyulás, illetve az áldások átvételéhez szükséges hittel, csak nem gyakorolta. Mert igazából Krisztusban Isten mindent elvégzett, lerendezett, kifizette az Úr Jézus a szabadulásunk árát. Gyakorlatilag Jézus nem most fog meggyógyítani, hanem ő a gyógyulásunkat megszerezte 2000-re a kereszten, az ő sebei által gyógyultunk meg, nekünk csak ezt az igazságot kell a valóságba hozni. Nagy különbség van a kettő között. Uram, most gyógyíts meg, vagy elveszem a gyógyulásomat, amit te megszereztél 2000-re. Az igazság a második esetben van. Ne ellenkezz Istennel. Sokan tudatlanul szembeszegülnek Istennel és a Biblia igazságával. Mert gyakran hallani keresztényektől azt, amikor hajtogatják, hogy nincs hitünk. Ebben nincs hitünk, ebben nem hiszek. Ezzel akaratlanul is azt állítják, hogy Isten hazug. Mert ami le van írva ígéret, az számukra nem működik. De Isten és az ige egyek. Éppen ugyanúgy, ahogy az ember és a szavai is egyek. És a kettő nem választható szét. Téged se lehet elválasztani a szavaidtól. Mert te és a szavaid egyek vagytok. Egy kérdés. Hogyan várhatja el egy hívő, hogy Isten segítsen neki, hogyha szavaival szembeszegül neki? Szembeszegül az ő beszédével. Csupán azért, mert a rossz oldalon áll, és ezt akár tudatosan, akár tudatlanul teszi, a saját lábába lő. Az ilyen hívőnek meg kell fordulni, mert rossz irányba áll, és ahogy István is tanította, ha az árnyékodat látod, akkor nem a fény felé fordultál. Fordulj meg a fény felé, és akkor nem látod az árnyékodat. Ilyen egyszerű. Egy biztos, hogy Isten igéje képes megoldani a megoldhatatlannak látó problémákat is. Csak magunkat rá kell bízni. Magunkat ő rá kell bízni. Bármilyen terület legyen az. Olvastuk az imént az Efézus 2.8-at. Hogy hitáltal üdvözültünk, és azt mondja, hogy ez nem tőletek van, ez a hit. Honnan van ez a hit? Honnan származik az üdvösséghez szükséges hit? Istentől. Tehát egy üdvösséget, egy újjászületett és üdvösséget nyert ember rendelkezik az isteni fajta hittel. Tőle kaptuk azért, hogy újjászülethessünk, és általa üdvösségre jussunk. Ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, ahhoz újjá kell születni előbb. Tehát itt a sorrendiség is fontos. Római levél 10.17. Miként adta Isten a hitet az elveszetteknek? Nagyon egyszerű a válasz a Róma 10.17-ből. Ugye az ige hallásából származik.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen.
Amen.
Pál a római levél 10. fejezetében az üdvösségről beszél. A 8. versben az igét ő a hit beszédének nevezi. Nézzük meg a 8. verset.
De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Amen. Tehát az ige a hit beszéde. Ha valakivel szóba állsz, ezen vers tükrében azonnal fogod látni, hogy milyen hit szinten van az illető. Az igéről beszél, vagy sajnáltatja magát, panaszkodik, és ehhez hasonló. Mert a szív teljességéből szól a száj, és a szavaink pedig elárulnak bennünket. A hit az ige hallásának eredményeként keletkezik a szívünkben. Pontosan azok szívében, akik megnyitják a szívüket rá. Mert találkozni olyan keresztényel is, aki bezárja az ige hallatán a szívét. Nem akarja hallani az igét. Vagy csak az igének egy részét. Mert lehet, hogy ott ki kellene igazítani a magát, és ezt nem akarja. És akkor alkalmi nagyot halló lesz az illető. 14-es verset olvassuk.
Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül?
Amen. Leszögezhetjük, hogy senki nem képes hinni az ige hallása nélkül. Ugyanis az ige hallása által jön létre a szívben a hit. Ha most visszagondolunk magunkra, csodákban mi se hittünk. És István a uki alkalom során, ő maga is elmondta, hogy amikor az anyukája beszámolt arról, hogy milyen összejövetelen volt, és így csodák történtek, legyintett rá, hogy hát ilyen nem létezik. És most hatalmasan használja őt az Úr. De ez azért van, hogy akiknek szólsz is a környezetedben, és leintenek, mert nem abban a közegben mozognak, ahol ezt meg tudnák figyelni, tapasztalni, látni. És nem csoda, hogy hitetlenkednek, hogy ma már nincsenek csodák. El kell jönni. Puding próbálja az evés címmel, és egyszer meg kell tapasztalni. És nagyon sokakat az első alkalom megragadott már. És valószínű veletek is így történt. Mert Isten jelenlétében jöttetek. Isten érintését megtapasztaltátok, az ő szeretetét. De a világ ezt nem tudja megérteni, hogy ez valóságos dolog. Amikor a kezembe került egy könyv, még nagyon régen, hogy egy lelki pásztor az Úrral beszélgetett. Hát ilyen létezik. Kikerekedtek a szemeim. Álmulatban voltam, hogy hát ilyen létezik. Jó, hát nem emberi hangon, hanem a szív kommunikál a szívvel, de akkor is lehet kapcsolatba lépni az Úrral. és az ige hallása által, a csodák és jelek megtapasztalása által, a bizonyságok által, amit mások elmondtak, épült ki a hit az én szívemben is, és mások szívében is. Tehát ahogy a vers vége mondja, hogy prédikáló nélkül nem jutnak hitre. Tehát mindenkinek az a feladata, nem csak a pulpitus mögött állónak, hogy hirdesse az örömhét, az evangéliumot, még akkor is, hogyha kezdetben lepattintanak. Mert azt mondja az ige, hogy állj elő alkalmatos és alkalmatlan időben. Persze a Szent Szellem vezetését azért ne hagyjuk figyelmen kívül. Azért kell törekedni a tartalmas igei tanításokra, hogy hit plantálódjon a szívekbe. Mert egy üres, semmit mondó tanítás által nem fog semmi a szívekben generálódni. Ha nem születik hit a hallgatóság szívében, ennek két oka lehet. Nem az igét szólták, hanem egyéb más valamilyen vallásos tanítást, vagy pedig az illető szíve be van zárva. Ami abból is adódhat, hogy ő kötelességtudóan elmegy vasárnap az Isten tiszteletre, de már nem figyel oda, hogy mi hangzik el, mert ő csak ki akarja pipálni azt, hogy vasárnap délelőtti program letudva. A prédikátoroknak nem a jelentéktelen témákat kell felkarolni, hanem az igének a főbb üzenetét kell tolmácsolni a hallgatóság felé, hogy hitet ébreszten a hallgatóság szívében. Ez a lényege. Jövő héten folytatjuk. Még gyógyító sor előtt buzdításképpen néhány gyógyulással kapcsolatos gondolat. Meg lehet gyógyulni kézrátétel által, meg lehet gyógyulni a gyógyító kenet által, és meg lehet gyógyulni a zsebkendőkbe, kelmékbe tárolódott kenet által. Ezt a három fő irányt említeném, mert ez hangzott el a múlt vasárnap is. A kézrátételt minden újjászületett hívő gyakorolhatja, mert fel van ruházva ezzel a hatalommal, ezzel a képességgel. Előjárónk régebben tanította azt, hogy ha nem működnek az ajándékok, ma pedig már több ajándék működéséről szólt a pásztor, akkor egyet tehetünk, a kézrátételt kell gyakorolni és alkalmazni. A kézrátétel mindig működik. Tehát ez egy nagyon jó hír, hogy a kézrátétel mindig működik. Aki még soha nem hallott a kézrátételről, annak azért el kellene magyarázni, hogy az Úr Jézus ezt így rendelte, ez benne van a Bibliában. Mindenhol, minden egyházban ezt kellene csinálni, mert ide le van írva. Ez egy pont kontaktus, tehát egy érintési pont, amikor a természet feletti az illető testével beárad, és ahogy a vérfolyásos asszony meggyógyult, ő is a pont kontaktus hite alapján gyógyult meg, hogy ha Jézus ruhájának a szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. Vagy ha a pásztor a kezét teszi rám és imádkozik értem én, akkor meggyógyulok. Ezek mind pont kontaktusok. És utána neki be kell fogadni a kenetet. Tehát egy kicsit fel kell készíteni az illetőt, hogy ez igenis biblikus, ez alapján tesszük, itt van leírva, tessék elolvasni. A másik, a gyógyító kenet, a felkent szolgálók szolgálatában működik a gyógyító kenet. És ez a kenet, amikor beárad a testbe, akkor kiigazítja a rendellenességeket. A harmadik dolog pedig a kelme, a zsebkendő. Ahogy a kezünket rátesszük ezekre a szövetekre, kelmékre, amit hoztatok, a kenet benne tárolódik, hasonlóképpen, ahogy Pál apostol testéről is elvitték a keszkenőket, szöveteket, ruhadarabokat, ugyanúgy tárolódik mint az elektromosság az akkumulátorban, és a beteg testéhez érve a kenet kiárad, és megtöri az igát. Megtöri a problémát. A gerincben, a gerinc alsó részén munkálkodik az Úr, és a comb területén. Tedd oda kezedet, hogyha neked szól. Azt mondja az ige, hogy álljatok ellen az ördögnek. Nekünk egy folyamatos ellenállást kell működtetnünk, mert a kísértés is folyamatos. Az ige azt mondja, hogy körbejár a füstös, keresve, akit elnyeljen. Nem baj, ha ezt többször halljátok, mert jobban beivódik a szívetekbe. Viszont az Úr adott hozzá egy képet. És jó, hogyha ezeket a képeket mi magunkban rögzítjük, mert utána ehhez vissza tudunk nyúlni, és ez alapján tudjuk a saját hitünket alkalmazni. Tehát minden ellenállás az egyenlő azzal, hogy egy téglát beépítünk a védőfalba. És ezáltal a védőfal magasabb és erősebb lesz. Halleluja! Tehát ahányszor kimondod, hogy a Jézus nevében én ellenállok, ennek és ennek a tünetnek, az egy tégla a védőfalba. Halleluja! A rákbetegség származhat például abból, hogy méreg gyülemlik fel a szervezetben, vagy pedig démonikus befolyás alatt van az illető teste, ami nem más, mint egy hitetlenség felhő a fej körül, és az elmét támadja. Hogy nem fogsz tovább élni, add fel, feküdj le az úthenger elé, és ehhez hasonlók. Hát ennek a gondolatnak is épp úgy ellen kell állni, mint ahogy az előbb mondtam. Hogy ez a gondolat, ördög, nem Istentől van, mert ez pusztító gondolat. Én ellenállok neked, és ezt a gondolatot kivetem. Az évekig tartó panaszok esetében ott viszont a betegség szelleme vélelmezhető. Tehát a betegség szelleméhez kell akkor szólni, úgy ahogy Jézus szólt a gadarai megszállott esetében a főnökhöz, az egyhez. Mert ugye a gadarai megszállott tanításban a lényeg az, hogy a szellemvilágban van egy hatalmi rendszer, a sötétség oldalán is. És hogyha mi a fejjel foglalkozunk és elparancsoljuk, akkor az alatt valója fogja követni. Nekünk a kis ördögökkel kell csak foglalkozni, mert a magasabb szférákban levőkkel az Úr foglalkozik. Ezek a kis gonosz szellemek a gondolatokhoz tapadnak és sugallatokat adnak, de rosszakat természetesen. Hát az ördög szándéka az, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És hasonlóképpen járt ugye Elvis Presley is, mert folyamatosan azt vallotta meg, hogy ő nem fog tovább élni, mint az édesanyja. 42 éves korában befejezte a földi pályafutását. Tehát nagyon fontos uralni az elménket. A gondolat ural téged, vagy te uralod a gondolatot? Ez nem mindegy. A gondolatainkat ugyanis pórázon kell tartani. Mert nagyon könnyen elcsatongolnak. Akkor következik a gyógyítósor, kezünket tesszük rátok, fogadjátok a kenetet és a szabadulást. Nevében szabadon távozz a hitklinikáról, mert Jézus Krisztus a te megváltód, szabadítód és gyógyítód. szabadon távozz a hitklinikáról, mert Jézus a te szabadítód, a megváltód, a te ellátód a Jézus nevében. Jézus nevében szabadon távozz a hitklinikáról, mert az Úr Jézus Krisztus a te gondviselőd. Szabadon távozz a hitklinikáról, mert az Úr Jézus Krisztus a te gyógyítód, aki 2 évezredre kifizette a szabadulásod árát. Vedd birtokba a gyógyulásodat, a szent egészségedet a Jézus nevében. Szabadon távozz a hitklinikáról, mert az Úr Jézus Krisztus a te megváltód, gyógyítód, szabadítód, és tedd a kezedet a szeretteidre, hogy ők is szabadok legyenek a Jézus nevében. Hát hatalmat kaptál Krisztusban, a Jézus nevében. Jézus Krisztus, a te gyógyítód, megváltód, szabadítód. Távozz szabadon a hitklinikáról, mert ő gondoskodott a te gyógyulásodról. 2 évezreddel ezelőtt kifizette a szabadulás árát a Jézus nevében. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten természet feletti erejét. Áradj kenet, és köszönjük, Uram, hogy az igéből tudjuk, hogy a kenet raktározódik a szövetekbe, így eljut az otthonotokba, eljut a beteg testekhez, és amikor hittel alkalmazzák, a kenet kiárad, belép a testbe, és kivezeti a hazugtüneteket, szabaddá válnak a problémáktól a betegek a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a kereszten bevégezted a munkát, 2 évezreddel ezelőtt kifizetted a szabadulásunk árát, és nekünk ezt csak birtokba kell venni a Jézus nevében. A Jézus nevében. Amen. Amikor Jézus nevéről tanítottunk, akkor fölmerült egy kérdés bennem, lehet, hogy nem is osztottam meg veletek. Amikor a tanítványok visszajöttek, ugye egyik esetben örvendeztek, hogy még az ördögök is engednek a te neved által, és volt egy olyan eset, amikor egy apuka a fiát vitte, és nem tudták meggyógyítani, nem tudták az ördögöt kiűzni. És Jézushoz mentek, és ő azt mondta, hogy ez a ti hitetlenségetek miatt van. És első pillanatra ellentmondásnak látszott, hogy az egyik helyen azt mondja az igen, hogy Jézus nevének használatához nem kell a hit. Itt meg azt mondja, hogy hitetlenség által nem tudták kiűzni gyerekből a démont. Igazából Pesten, a pesti tanításban megjött a válasz, hogy miért nem tudták kiűzni. Hát előtte volt az úgynevezett rangvita, hogy ki a nagyobb. És a rangvita miatt belekerültek a hitetlenségbe. És ezáltal nem működött a hitük abban az esetben. Ha nagyon akarjuk, akkor még azt is rá tudjuk húzni erre, hogy nem szeretetben jártak. Hát az önzőség, hogy én vagyok a nagyobb. És a mi önzőség az nem az isteni fajta szeretet. Márpedig a hit szeretet által munkálkodik. A szeretet az üzemanyaga a hitnek. Az a mozgatórugója. Tehát, hogyha valaki önző, akkor ez biztos, hogy nem szeretetben jár, és a hitét korlátozza valamilyen mértékben. Ez érdekes. Az 1 Korintus 10.13-ban otthon megnézhetitek, hogy Isten nem enged nagyobb kísértést ránk, mint amit el tudnánk viselni, sőt, a kimenekedést is megmutatja. Amit korábban is hallottatok már innen a szószékről, ez benne van a múlt heti vasárnapi tanításban, hogy a megszállott az egy démonikus uralom alatt van, és nincs újjászületve. Ezért tudja a sötétség ereje uralom alatt tartani. Más rendszerhez tartozik. De amikor valaki újjászületik, akkor eljött a számára a rendszerváltás pillanata. Főnököt cserél az ember akkor. Az újjászületés az egy automatikus megszabadulást jelent, mert az Úr nem vesz együtt lakozást a korábbi főnökkel, a füstös képűvel. Tehát neki mennie kell. Ahova beteszi a lábát a győztes, onnan a vesztesnek mennie kell. Viszont újjászületés után a hívők testéhez és elméjéhez démonikus hatások tapadhatnak, és ez elsősorban abból adódik, hogy nem igei az elméjük, a gondolkodásuk. Nincs megújítva Isten igéje alapján, és negatív módon gondolkodnak. És ismét említhetném itt ugye Elvis Presleynek az esetét, hogy ő arról gondolkodott, és ki is mondta, hogy nem fog tovább élni, mint az édesanyja. Az új szövetségben nem a pásztor vezeti a bárányokat, hanem csak tanítja. A bárányokat a Szent Szellem vezeti. És félelem nélkül kellene nekünk követni a Szent Szellemet, mert ő mindig jót akar. Tehát amit mutat, kilépni abban a dologban, és figyelni a szent időzítésre. Mert az is fontos, hogy mikor. Gyakorolni kell Szent Szellem vezetését venni és követni. És ez a növekedés által lehetséges egyre jobban. Viszont a szellemi csecsemők, akik a Földön nem hajlandók tanulni Isten igéjét, azok a mennyei óvodába kerülnek. Ami nem az első sorokat jelenti. Vagy lehet, hogy a bölcsibe fognak kerülni. Mert van egy jó pár ember, aki eljön egy alkalomra, vagy egy evangelizációs alkalomra, vagy kap egy szóróanyagot tőletek otthon. Elmondja, hittel újjászületik, de szellemi növekedés nem lehetséges, mert nem hallja az igét. Tehát ő szellemi értelemben egy bébi, egy csecsemő, és ebből kifolyólag a mennyben is a megfelelő helyre fog kerülni, ahol a csecsemők vannak. Itt a Földön viszont lehet növekedni. Erőteljesebben lehet növekedni a Földön, mint a mennyben. Mert itt vannak próbatételek. És ebből kifolyólag tudunk erőteljesebben és gyorsabban növekedni a Földön. Vannak, akik úgy gondolkodnak a magvetés tekintetében, és nem mondok ezzel most újat, hanem ez ismétlés inkább, de az Úr felhozta a szívemből, hogy hát majd megvárom, hogyha bejön a megfelelő csatornákon a megfelelő összeg, és akkor támogatom az Úr munkáját. De a tanítás az úgy szólt, hogy ne várd meg azt a pillanatot, hogy majd, amikor olyan szintre kerülök, hogy tudom az Úr munkáját támogatni, hanem adjál abból, amit most van. És emlékezzetek vissza, hogy a kis újságunkban volt egy olyan rész, amikor az afrikai kontinensen a szegények az ing gombjukat vetették el, mert nem volt másuk. Meg kavicsot vetettek el. És elkezdtek gyarapodni. Tehát nem kell azzal várni, hogy majd akkor, amikor. Valamennyien mindig van valakinek. A másik módja pedig az, hogy kérjél Istentől magot, ha vetni szeretnél, és ezt a magot csak vetésre használd. Ez már be van csávázva, étkezésre nem alkalmas. Tehát ezeket a problémákat le lehet így gyűrni, hogyha valakinek a szívén nagyon ott van, hogy az Úr munkáját támogassa. Isten mindig az indítékot nézi a szívünkön, és elsősorban azt nézi, hogy valakinek nagyon ott ég a szívén az, hogy ő vetni szeretne. Hogyha hozzád valaki jön egy olyan szándéka, hogy ezt vagy azt szeretne adni, akkor te vagy a számára a szántóföld. Úgyhogy fogadd el. Ezt tudom tanácsolni. Akkor is, ha esetleg nincs rá nagyon szükséged, mert tovább tudod vetni. És nem egy ilyen esetben volt részünk nekünk is, hogy tovább kellett vetni, mert nem lehetett tartogatni sokáig. Köszönjük az Úrnak a jelenléteteket, a figyelmeteket, a nyitott szíveteket. Isten gazdag áltását hintjük rátok. Jövő héten folytatjuk. Győztes hitúszárok vagytok!